Balog Rudolf díj, ez az, amit kapott a stúdió vendége állami ünnepünk alkalmával. Ez a Balog Rudolf díj azért is érdekes a számára és a mi számunkra, hiszen a Szüke Pátria egyik lakójáról van szó, mert hogy természetfotós először kapta meg. A természetfotós fotográfus pedig nem más, mint Dobovári Tibor, vagy ahogyan mindenki ismeri, Bumbi. Köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntelek meg a hallgatókat is.
Gyorsan megkérdezem, hogy lettél te Bumbi?
Hát állítólag, már két történet van, hogy állítok a dadusom a bölcsödébe, és hogy onnan ment tovább, illetve hogy serrőkoromban szomszédok adták, és érdekes módon ez ment tovább mindig. A földesbe sok tanár is Bumbinak hívott például. Tehát gyerekkorom sokan nem is tudják a keresztnevemet, nem is baj.
Igen, hogy mondod egyébként.
Igen, a vezetéknevet még talán, de a keresztnevemet azt nem, de nem is baj.
Sok helyen Dombovári Bumbiként szerepelsz. Ha már a földest említetted, akkor nekem nyomban eszembe jutott Hevesi tanár úr neve, mert igen büszke lehet az az ember, akit vagy a földesbe, vagy az egyetemen tanított, Hevesi Attila, aki a maga módján és jó értelemben mondom idézőjelben egy renitens figura volt. És ennek köszönhette többek között óriási népszerűségét a diákság körében. Hát te a diákok, a tanítványai egyike voltál.
Igen. És ő úgy volt renitens, hogy az ő diákjai, azok nagyon jól szerepeltek az egyetemi felvételiken. Tehát, hogy ő úgy volt renitens, meg a diákjai is, hogy közben tudást adott át, és nekem, engem nem tanított, nem volt óraadó tanárom, csak néha helyettesített,
de
én jártam a természetjáró szakkörre, és hát én ezeket rendkívül élveztem, és egy ilyen rendkívül bölcs, de szerethető figura még most is természetesen.
A te fotográfusságod az ennek is köszönhető, meg annak a nyári munkának, amikor is megvettél egy fényképezőgépet 16 éves korodban?
Igen, hát az már azért vettem meg, mert már fotózni szerettem volna. Igen. Itt a természetjáró szakkörben többen fotóztak, és akkor voltak diavetítések, meg ilyen élménybeszámolók, és ezek nekem úgy tetszettek. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit a hiúságomat is, hogy hú, hát ezzel ki lehet tűnni, meg a lányoknak által ezt tetszik. Tehát biztos, hogy volt benne ilyen hiúságfaktor is ebben az egészben.
A kitűnés is megvan egyébként, mert amit te csinálsz az életed során, az eleve kitűnik az átlagból.
Ez mindebből fakad, ennek ez a gyökere, meg még ottan a családi környezet is, mert édesapám nagy kirándulós volt, gyakorlatilag csak a Bükkbe, de minden hétvégén mentünk fiatalabb koron, utána pedig már általános iskolában is nagy kirándulós voltam, úgyhogy ez nem csak a földesből jött, én már úgy kerültem oda, hogy nagy természetjáró voltam.
Kalandos életed van, nagyon sokan megirigyik ezt a kalandos életet, amiben még a rádiózás is benne foglaltatik, mert amikor indult az első kereskedelmi rádió itt Miskolcon a Nonstop, ugye?
Igen.
Dombovári Tibor neve, Bumbi neve inkább.
Igen.
Ott volt, tehát abba is belekóstoltál.
Hát annyira, hogy én voltam az alapító ügyvezető igazgatója.
Mert hogy igazság szerint eredetileg mérnöki pálya volt az,
igen,
amit megcéloztál.
De én nagy nehezen végeztem el a Miskolci Egyetemet.
Nem érdekelt?
Nem érdekelt a család iránti tisztelet, mert hogy első, a familiámban első diplomás.
Igen.
Vagyok, illetve
hát első generációs,
illetve a nővérem is, ő 3 éve idősebb tőlem, de tényleg a családban nem volt a nagyobb kitekintést vérzese diplomás ember, de nekem nem volt kedvem, én nem ezt akartam csinálni, igazából nem tudtam, hogy mit akartam akkor 18-20 éves koromban csinálni, illetve tudtam, de azok elérhetetlenek voltak.
És mikor tisztult ki a kép? Olvastam rólad, hogy a vízfelszínen pipázósból hogy lett tenger mélyi.
Szerintem nagyon-nagyon sok ember szeretett volna búvár lenni a 70-es, 80-as években, akkor már eljutottak hozzánk a tévébe a Kusztó filmek, de hát ez Magyarországról nézve a 70-es években, amikor én tinédzser voltam, írás, mintha most azt mondanám, hogy én a Marsra akarok majd menni Elon Musk-kal. Persze voltak ilyen álmaim, és szerintem egy nagyon fontos dolog az ember életében, hogyha vannak álmai, amik esetleg teljesíthetetlenek, és hogyha az előáll az a szerencsés pillanat, hogy hoppá, akkor azt viszont nem szabad elengedni. Na és nekem ilyen pillanat volt ez a 85-ös kubai kirándulás, hát már akkor tizenéve érettségiztünk a Földesbe, de mi akkor is közös társaságot alakítottunk, és egy miskolci geofizikus mérnök, aki a hegymászóklubunknak is tagja volt, a Bucsi Szabó László kint dolgozott Kubába, legálisan geofizikusként, és ő meghívott minket, illetve invitált minket, hogy menjünk, mert nagyon olcsó az élet, tényleg olcsóan lehet repülni, egyszerűen ott a tenger, milyen gyönyörű, és igazából elmentünk csavarogni egy hónapra, éppen 40 éve történt ez a dolog. És akkor ott estem szerelembe.
Aztán azóta sokszor visszamentél, és amikor én itt készültem erre a beszélgetésre, az jutott az eszembe, hogy én most nem a Karib-tenger kalózával fogok beszélni, hanem a Karib-tenger búvárfotósával, ugye?
Igen.
A Karib-tenger milyen?
Hát, mivel az első szerelem volt, ez felejthetetlen, és ez mindig is az marad. Az ember a fejét egy buvármaszkkal beleteszi egy ilyen kristáltiszta, amúgy kellemesen langyos meleg vízbe, ahol villóznak a mindenféle színű halak, és hihetetlen formájú élőlények, korallok, szivacsok, egyebek, amelyek a felszínen hasonlók sincsenek. Több ok miatt, mert például a gravitáció nem úgy hat a víz alatt, mint a felszín, tehát nem függőlegesen nőnek a korallok, hanem oldalra, jobbra, balra, és az egyéb élőlények is, tehát ez egy fantasztikus világ. Lehetett persze filmekben látni, de ezt élőbe, meg közöttük úszkálni, ez engem annyira megfogott akkor, és akkor rájöttem, hogy hoppá, ezt el lehet érni. 85-ben járunk, a 80-as évek másik felé, még a szocializmusban. Igen, tehát ott még azért a nyugati világ, meg egyáltalán az útlevél is bonyolult volt, vagy nehéz volt elérni, de Kuba szocialista országnak számított, tehát utazás szempontjából, mint a kassára mentünk volna, ezt nyilván mindenki Miskolc tudja, tehát gyakorlatilag elérhető jogilag volt. Egy ilyen elérhető volt, és nem volt drágább a repülőjegy, mint egy aténi repülőjegy.
Pedig látod, az ember azt gondolja, hogy ez egy olyan szenvedélyé válik, ami költséges szenvedés, hogy valljuk meg őszintén, ez is közel jár az igazsághoz.
Igen,
hát
igen.
Azért ide olyan felszerelés igen. kell.
Éppen pontosan a fotós és a búvár felszerelés is, ezt a búvár szolgáltatást meg kell venni. Sajnos nem tudunk búvárkodni, hogy visszünk magunkkal a felszerelést, és majd valami tetszik, ott beugrunk a vízbe. Ez olyan, mint a síelő, pályán síelő se tud felvonulni nélkül síelni, mi se tudunk búvár szolgálat nélkül, tehát akik adnak palackot, feltöltött, és a többi, és a többi.
Sok mindent meg kellett tanulnod ehhez. Ki volt az, akire te támaszkodhattál? Nyilván autodidata módon is megy az egész, de...
Hát itt a fotózás, a búvárkodás...
Hát a fotózást is meg kell tanulni.
Igen,
hát, nem jön magától.
A fotózás, én nem is voltam fotóklub tag, a baráti körben nagyon sokat beszéltünk a fotózásról, meg előfizettem, meg jártam, vagy a fotóművészet, és a könyvtárakban hosszú időket töltöttem nyugati magazinokat, azokat ki se lehetett kölcsönni, csak az olvasó termékbe lehetett olvasni. Én úgy napra kész voltam, a műszaki része is, tehát a fotózás technikai része is nagyon érdekelt.
És hogy alakult át benned? Ugye más földfelszín fölött fotózni, és más lent fotózni, vagy csak a technikán múlik az, hogy másként fotózok a vízben?
Hát nyilván a technikán is, mert hogy egy speciális technika kell hozzá, de a lényege az, hogy fotó. Teljesen mindegy, hogy hol készült, az, hogyha elkészült, megnézzük, hogy akkor az jó, érdekes, mond-e valamit, megfog-e, vagy pedig elfordítva a fejed is még a következőre. Tehát igazából az, hogy vízat készülnek az én fotóim, azt szeretném, hogyha a néző ezt értéknövelőnek gondolnám. Az nem értéknövelő dolog, hogy vízat készült, hanem
hát
a fotó...
Hát hogy ne lenne értéknövelő, hát ahhoz is kell. Először is vigyázni kell az egészségedre, hogy ott tud lenni.
Én az esztétikai dologra értettem. Önmagában az, hogy ez víz alatt készült, az nem ad hozzá elvileg semmit. A fotót kell megnézni, hogy az jó fotó-e vagy sem. Nincsen engedmények, a vízat készült fotónak is ugyanolyan jónak kell lenni, mint a vízfelszín.
Te másként láttad a világot, mint úgy általában az emberek?
Nem hiszem,
de
hogy
csak
másképp.
Meglátsz
csak
benne
hogy...
olyan dolgot, ami mellett elmegyünk.
Ilyen alapon másképp látom, persze, de ilyen alapon mindenki szubjektívan látja a világot.
És mi a visszaigazolásod? Tinédzser korodban mi volt a visszaigazolás, hogy ezt jól csinálod?
Hát, erről nagyon sokat tudnék mesélni. A szakértő kritika, ez a legfontosabb. Az előbb említettem, hogy kirándulásokról, meg virágokról, meg élőlényekről csináltunk fotókat, és vetítettük egymásnak. A baráti körbe vetítettem, és ott olyan beszólások voltak, a legkisebb hibát is észrevették, és kicsikiztük én is őket, ők is engem, ha valami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna sikerülni, és ez engem annyira motivált, hogy az én képeimben ne kössön bele senki. Tehát, hogy ne tudjanak beleszólni, csak hallgassanak.
És hát látod az arcukról, a tekintetükről tulajdonképpen
a vélemény. És ez nagyon fontos, akármilyen alkotó tevékenységet, hogy a szakértő véleménye számít, nem a szomszédnéni, nem anyuka, meg a nagymama, hogy húj, de szépen hegedülsz, vagy jaj, de szép ez a fotó. Nagyon fontos, hogy felfele kell igazodni, a mestereket kell nézni, és hogyha egy mestertől kap dicséretet, na az valami, és nem a szomszédnéni.
Na hát kaptál mesterektől díjat, ugye itt az év természetfotósa díjtól kezdve van egy kardinális dátum az életedben, a 2006-os, ugye, ha jól tudom, a BBC által meghirdetett pályázat, ugye az öreg barakon, a portréd.
Igen.
Első díjat kaptál, ezzel aztán itthon is nyertél, ha jól tudom, meg hát rengeteg nemzetközi megmérettetésnél kértek zsűritagnak, tehát azért ez gyönyörűen beindult. Ha itt a dátumokat nézem, akkor nem voltál 30 éves, már ilyen sikereket mondhattál magadnak.
Inkább 40.
Gazdag életút, nyilván áldozatokat is kellett neked hozni, vagy megalkuvás, vagy kompromisszumot, nem is tudom hirtelen, hogy melyik szóhasználat alkalmas.
Egyiket se használnám, mert nekem ez nem áldozat volt, nekem ez nem megalkuvás volt, ez életcél volt. Megpróbáltam a környezetemben mindent így alakítani, hogy nekem ez a fő dolog. Volt egy időszak, kétszer is voltam, amikor fél évet voltam távol, egy éven belül, de azon kívül hát az időm részét sajnos, nehogy félreértsél, nem nagy képen, sajnos itthon kell töltenem. Tehát én nem voltam sokkal többet távol, mint egy hegymászó, vagy egy egyéb utazó, vagy egy zenész, aki időnként eljár külföldre zenélni. Tehát ez önmagában nekem nem okozott problémát, az okozott problémát, hogy legyen magam szabaddá. A szabaddá tétel itt azt jelenti, hogy ne függjek olyan munkahelytől, ahol esetleg nem is keresek annyi pénzt, hogy meg tudjam venni a repülőjegyet, mert később már nyilván a Kuba az 94-ben véget ért nekem, 90 után már nem lehetett olcsón menni. Költségesé vált a dolog, és hát én különböző vállalkozásokat csináltam, volt, amelyik sikeres volt, volt, amelyik nem annyira, de én azt teljes lelkesedéssel, és megpróbáltam szakértője lenni a vállalkozás profiljának, de ez mind arról szólt, hogy én majd el tudjak menni. Tényleg nem félvállalóval vettem, ha csak a rádiót nézzük, de egyéb vállalkozásaimat is nézzük, akkor teljes erőbadással csináltam, de igazából azért, hogy elmehessek a én kedvenc világomba, a trópusi tengerekbe.
A fotózás, ugye, ha kimész és kint élsz, mert akkor hónapokat töltesz kint általában.
Ez nem jellemző, ez igazából Kubában volt, hogy 90-ben 3 út alkalmával voltam kint, összesen majdnem egy fél évet, mert akkor már 90-ben vagyunk, már megalakult a Magyarországon az Antal kormány, és teljesen nyilvánvaló volt, meg a Varsói Szerződés megszűnt, meg a KGST felbomlás alatt volt, vagy már meg is szűnt, hogy ennek nyilván vége lesz már ennek, hogy mi Magyarországról jövő emberek negyedét, vagy még annál kevesebbet fizetünk a nyugati turistákhoz képest a buvár szolgáltatásokért, meg a szállodáért, meg a repülőjegyért. Tehát ez nyilvánvaló volt, és én ezt még ki akartam használni. Tehát 90-ben én hazajöttem szavazni, de utána visszamentem. Majdnem fél évet voltam kint, aztán pedig 2001-ben, amikor a barátommal, az üzlettársaimmal eladtuk a rádiós érdekeltségét, akkor én kimentem fél évre Ausztráliába nyelvet tanulni, de ott nem tudtam fél évet búvárkodni, mert igazából hétköznap én megpróbáltam az angolt megtanulni. Na, szóval általában egy másfél hónapos hosszúságú utak ezek.
Általában. Az apparátusodra szeretnék rákérdezni, ugye ahhoz, hogy ezeket a fotókat te művészi színvonalon produkáld, elkészítsd. Ahhoz egy olyan infrastruktúra kell, ami túl a te látásodon, meg a fizikai ott léteden, ez kiegészíti. Ezt te hurcolod magaddal, vagy itthon készülnek a fotóid, vagy hogy?
Hát persze, ezt hurcolni kell, a vízatti fényképezéshez speciális vízatti eszközök szükségesek. Amúgy ezek normál földi fényképezőgép, csak alumíniumból vagy műanyagból tokot készítenek hozzá tokgyártó cégek. Műszakilag ezek nagyon egyszerű eszközök, ezek a tokok, amelyekben vannak tengelyek, és mindent eszközt tudod kívülről csinálni, de ez műszakilag semmiség ahhoz képest, mint az a fényképezőgép, amiben bele van integrálva a számítógép, minden, amit el tudunk képzelni, és mégis drágább az a vízaktív tok, az a alumínium héj, amiben belerakjuk. Azért, mert nyilván, mert sokkal kisebb szériába gyártják, csak ezt úgy érdekességként mondom, hogy sajnos a kiegészítők drágábbak, mint a fő eszközök.
A fotók, ami ugye ott elkészül, ott van egy tárva neked. Egy kiállításon pedig bemutatod ezeknek a fotóknak egy részét. Tehát nyilván másként látod egy ilyen kis kockában, de látod-e benne azt, amit majd a...
Ez szerintem a fotós egyszer egybe van benne, hogy amit te látsz a keresőbe, azt neked úgy kell látni, hogy az hogy fog kinézni, tehát, hogy és akkor körbe szalad a szemünk a képszélek, nem lóg-e be valami, most nem vízlati fotózásban csinálsz egy páros portrét, állóképet, és közben pont a bokáiknál el van vágva. Tehát ezek alapvető fotózások. De ez vonatkozik a vízlati fotózra is. Ez a fotó esztétikai szabályai, az teljesen független, hogy vízlati fotó vagy nem.
Nagyon tudsz változtatni nyilván a nagyítással.
A mai digitális világban ez csak ugye 20 éve van körülbelül, mert előtte filmre fotóztunk, még pedig diára, amit aztán még nagyítani se lehetett. Ez amúgy nagyon jó iskola volt, mert a mai ebből a szempontból sokkal könnyebb a vízlati fotós helyzete, a digitális gépek azonnal látja az eredményt. Tehát visszanézzük, azonnal látjuk, mint nem korlátozza a filmnek a hossza, hogy hány kockát tudok még exponálni. Hát jó, korlátozza az elemnek, meg a tárhelynek, de több száz képet lehet csinálni egy óra alatt.
Az improvizáció, meg a pillanat, az a te életedben mindennapi kísérőd.
Igen. Azért azt hozzá kell tenni, én nagyon nem értek a zenéhez, de nyilván az a zenész tud jól improvizálni, aki aztán kutyára tudja.
Kenivágja,
és a mindent tud már, és ő mégis tud ebből csinálni valami újat. A fotónál is így van. Én tényleg csak vizat fotózom, és én vizati természetfotósnak tartom magam, ezt csak azért kell hozzátennem, mert vizat készülnek, divatfotók is, reklámfotók is, tehát kimondottan... ez az én szakterületem,
Meg akartam kérdezni tőled, hogy a cápák, bánák, meg akármilyen állatok között, a pirinyótól kezdve, amennyig ott kalandozol a mélybe, hogy amikor farkas szemet nézel valakivel ott lent, milyen gondolatokat, mit vált ki belőled? Például ez a portrét a BBC által igen magas díjba részesített. Ez hogy készült?
Érdekes volna, nekem van valami, én nem hiszek az ilyenekbe, aura meg egyebek, ez hülyeségnek tartom. Amúgy nem félnek a vízat élőnek az embert úgy általában, de van egy távolság, és ez minden élőlénynél más. Amúgy ez a felszínen is így van, hogy egy róka 300 méterig, vagy 200, nem, én nem akarok, mert nem vagyok ennek szakértője, meg a sast, meddig lehet megközelíteni, utána elrepül. Na most a halaknál is van ilyen, hát nyilván ezek ilyen méter, fél méterre meg lehet közelíteni, és akkor ez a barakuda, ezt már többször elmeséltem, de nagyon szeretem úgy, hogy szívesen, ez 3 óráig fotóztam.
Mozdulatlanul volt?
Nem, ott úszkált, egy nyílt vízen van, egy hajó van fölöttünk, és olyan 2-3 méter mély vízbe vagyunk, és ott volt ez az öreg magányos, ez olyan, mint a magányos oroszlán, az már egyedül van a sztyeppén. Na, ez is egy öreg, hiányzófogú barakuda, és nekem fejemben volt, nagyon sok fotó van a fejemben, de ez is, hogy olyan jó lenne, egészen közelről nagy látószögű optikával, hogy eltorzuljon, hogy a perspektíva izgalmassá tegye, és hogy a néző is érezze a közelséget. Ezzel el lehet élni. És az 3 óráig tartott, míg 1 méterről 20 centire engedett közel.
Be kell fejezni, de azt hiszem a legszebb gondolattal fejeztük, mert a barakuda az az életedben ott van mindig középen, ugye?
Igen.
Jó egészséget kell, hogy kívánjak, hogy még sokáig tudjad ezt a nekünk nézőknek örömet jelentő szemben.
Köszönöm, még próbálkozom úgy, hogy nem fejeztem még be.
Köszönöm szépen, Bubi, hogy bejöttél.
Nagyon szívesen, örömmel.